A 73. Zsoltárt olvasom, a Zsoltárokról szóló sorozatunkban vagyunk, minden héten egy Zsoltárt, régi imádságot hallgatunk és tanulunk ezzel mi magunk is imádkozni. Ez egy hosszabb Zsoltár, próbáljuk úgy figyelni, hogy megpróbáljuk nyomon követni, hogy milyen lelki szakaszokon megy keresztül a Zsoltáros ezen az imádságon. Mi történik vele, honnan indul, merre jár, hová jut. Ászáv Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig sincsenek kínjaik és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha felserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged, de nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Január óta számos Zsoltárt olvastunk már, nagyon sokfélék ezek az imádságok, az élet minden helyzetét felölelik. Egykori tanárom Walter Brüggemann, egy amerikai ószövetséges teológus, három csoportra osztja a Zsoltárokat, és most mindenképpen kell erről beszélni itt a bevezetőben. Az első csoport úgy nevezi, hogy ezek a meggyőződés imádságai, a második csoportban vannak az elbizonytalanodás imádságai, és a harmadik csoportban az új meggyőződés imádságai vagy zsoltárai. És ez azért nagyon érdekes, hogy így osztályozza a zsoltárokat, azt mondja, hogy ezt nem kell túl mereven kezelni, meg nem csak így lehet, de így is, mert ez kapcsolódik mindannyiunk élet tapasztalatához. Tudnélik, ebben a három helyben van valahol mindig éppen az életünk. Miért? Hogyan? A meggyőződés imádságai azok az imádságok, amit akkor énekel a zsoltáros, amikor úgy nagyjából az életben, úgy nagyjából minden rendben van. Úgy teljesen valószínűleg soha nincs minden rendben, de amikor úgy jólét, elégedettség és az áldásokért való hála jellemzi az életünket. Vannak ilyen időszakok. És akkor ezek a zsoltárok az örömről, a boldogságról szólnak, arról, hogy Isten megáldja a világot, hogy rendet tart, hogy megbízható, kézben tartja a dolgokat. Aztán utána jönnek az elbizonytalanodás zsoltárai, amelyekről már többször hallottunk az elmúlt hetekben, mint panasz énekek. amikor minden ember életében, akár hívő, akár nem hívő, ez egyáltalán nem számít ebben, vannak időszakok, amelyeket a fájdalom, az egyedüllét, a szenvedés, halál vagy gyász jellemezés, az ehhez kapcsolódó dű, harag, keserűség, hát a valóság. És a Zsoltároknak egy jó része, a Zsoltárok könyvének egy jó része ezeknek az érzéseknek ad a hangot Isten jelenlétében. Bátran kimondja ezeket, még a gyűlöletét is, a halál közelségét Isten előtt. Ezek az elbizonytalanodás Zsoltárai. És aztán vannak az új meggyőződés énekei, vagy zsoltárai, amit Istent magasztaló hálaénekek, dicsőítő énekek, amelyek azt ünneplik, hogy sötétségben voltam, mélységben voltam, de Isten eljött, közbeavatkozott és szabadulást hozott. És az életünkben tudjuk jól, ha valaki már élt néhány évtizedet, azt tudja, hogy vannak ilyen időszakok, amikor eljön a sötétség, eljön a kétségbeesés, eljön a nehézség, és aztán utána valamilyen módon, vagy lassan, vagy néha hirtelen, így eljön az új, eljön ilyen meglepetésszerűen, eljön valami új szabadulás, valami ajándék, valami öröm. Isten uralkodik. És ezek a szakaszok az életünkben, ezek úgy jönnek és mennek. Nem egyszer megyünk végig, hanem jönnek és mennek ezek a szakaszok az életünkben. Általában az átmenetek nagyon nehezek. Amikor egybe van az élet, és bejön valami nagyon sötét, nagyon nehéz dolog, az nagyon nehéz oda belemennünk. De hát bele kell menni, mert az élet hozza. Aztán, amikor esetleg mélységben vagyunk, sötétségben, akár azt látjuk, hogy akár ez egy bűnös dolog, és így elkezd Isten így hívni a reménység felé, hogy ő megbocsát, hogy ő megtisztít, hogy ő ki. Azt is olyan nehéz elhinni sokszor, nem? Hogy még kijöhetünk onnan, és hogy van új élet, van új meggyőződés. Ezek nehéz átmenetek. Fájdalom és meglepetés. És egyetemes tapasztalat. Még egyszer, akár hívő valaki, akár nem hívő, akár keres, akármit gondol, ez egyetemes tapasztalat. És azért fontos, még itt a bevezetőben hadd mondjam ezt, hogy azért fontos ezeket így néven nevezni, meg akár kimondani, meg megélni az imádságban, mert az a világ, amiben élünk, az igazából nem segíti ezt. Hova viszed ebben az életben a sötétséget, a fájdalmat és a kudarcot? Bemész a munkahelyedre, és meg a barátaidhoz, és elmondod, hogy most nagyon nagy sötétség van, meg nehézség van, meg küzdelem. Érzed, hogy nagyon nem tudod ezt akárkivel megosztani. Nem kíváncsiak rá, senki nem akarja, hogy úgymond ráárasztod a saját bajodat. Nem. Tartsd magadban, vagy menj szakemberhez. Ne terhelj más, de a meglepetéseket se szeretjük. Amikor valakinek az életében nagyon új jön, nagyon jó jön, Isten hirtelen megjelenik, és szabadulást hoz, és radikális változás történik, az is ijesztő. Az is ijesztő, hát azt sem irányítjuk. Mi világunk azt szereti, az élet folyamatosan megy előre, sikerről sikerre, nem? Vagyonról vagyonra, bőségről bőségre, sikerről sikerre, erőre. Ha így van, akkor jól van. Ha elindulsz lefelé, baj van. Ha hirtelen túl jól leszel, akkor is baj van. Ez a világ, értitek, nem támogatja azt, amikor már mindannyiunk élettapasztalata. Ezért az imádság, a zsoltárok sokkal valós, sokkal közelebb állnak a mindennapi élethez, mint az a világ, amiben különben élünk. Miért beszélek erről most? Mert a 73. Zsoltár az egyetlen olyan a Zsoltárok könyvében, az érdekes, hogy majdnem pont középen a 150 Zsoltárból, amely ezt az egész ívet végigköveti az imádságban. Mind a három szakaszra történik utalás, és látjuk, hogy történik az átmenet. És ezért ez a Zsoltár ma a Szentlélek erejében megvizsgálja a szívünket, hogy hol tartunk az úton. És Isten felé szeretne fordítani, akárhol is legyünk éppen ezen az úton. Arra hív, hogy álljunk bele az életünk valóságával, Isten valóságába. Abba is segíthet, hogy így visszatekintve megértsük az életünknek egy-egy részét. Aha, akkor éppen ez történt, és hogy voltam Istennel, vagy hogy nem. Abban is segíthet, hogy azt mondod, hogy te nem vagy hívő, és nem is imádkozol, de meg fogod látni, hogy mivel ezek az élet tapasztalatok, ezek ott vannak mindannyiunk életében, meg fogod látni, hogy mennyire könnyű ezen keresztül tényleg megismerni Istent, és bekapcsolódni a vele való életben. Úgyhogy három dologról szeretnék beszélni, hát erről a háromról Zsoltár alapján. Az első, lássuk a meggyőződést, és annak a megrendülését a zsoltáros életében. Másodszor lássuk az elbizonytalanodást, amikor alászáll a sötétségbe. És harmadszor lássuk az új meggyőződést, amikor váratlanul felemelkedik, és valami gyönyörű születik. a meggyőződés és annak megrendülése. A kiinduló pontra csak egy rövid utalás történik, csak az első verse a Zsoltárnak. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. Ez Izrael hitvallása, ez a közösség hitvallása, hogy Isten jó a népéhez, amely nép hűséges ő hozzá. Isten hűséges azokhoz, akik megtartják a szövetségét, megáldja őket, és aki pedig eltávolodik Istentől, az elvész. De ezzel a gondolattal kezdődik, mert az egész Zsoltárok könyve, az első Zsoltár, amit most énekeltünk az Isten tisztelet elején, és a végén majd a 150-et fogjuk énekelni, hogy bejárjuk az egész utat. Tehát az első Zsoltár az ezzel kezdődik, az a meghatározó kép, hogy az Istenben bízó ember vagy közösség élete olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely gyümölcsöt terem. Azonban azt is mondja, hogy de a gúnyolódók, az erőszakosok, az istentelenek, a másokat kihasználók élete, az meg olyan lesz, mint amikor a pejvát elfújja a szél, és nem érkeznek meg sehova. Na ez az alaphitvallás, ezt mondja az első versben a Zsoltáros, hogy milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. És ez a kép, ez nagyon erősen be van írva mindannyiunk szívébe. Mindannyiunk szívébe, ha hívő vagy, akkor is, ha nem vagy hívő, még akkor is. Figyelj, miért? Ez, hogy ha Isten van, és ha Isten uralkodik, akkor kell lenni egy ilyen erkölcsi igazságnak a világban, hogy a jókkal jó, a rosszakkal rossz. Ez bennünk van. A legtisztább képet azoké, akik keresztényként nőttek fel, túlzottan is belénk ivódott ez, és nagyon nehéz éppen ezért bármit kezdeni azzal, amikor jönnek a nehéz élethelyzetek, hogy azt tanulod meg gyerekkorod óta, hogy Istennek engedelmeskedni jó, a szívet tisztán tartani jó, ez áldással jár. Aztán akik felnőtt fejjel jutottak hitre, találkoztak Jézussal, azokban szintén nagyon erősen ott van ez azért, mert mit jelent felnőtt fejjel igazán találkozni Jézussal? Azt, hogy valószínűleg valamilyen értelemben káoszban van az élet, nem működik az élet, valami nagyon össze van törve. És akkor ebbe egyszer csak megjelenik Jézus, aki bocsánatot ad, vagy szabadulást hoz, vagy reménységet ad, vagy fényt ad, megismered őt, összekapcsolódsz vele, és azt mondod, hogy köszönöm Jézus, és át is éled egészen valóságosan ilyenkor, hát ez az evangélium, mert átéled, hogy felemelt Isten, és békességet hozott, és megbocsájtott, és itt gyönyörű élet. Tehát mindenki, aki felnőtt fejjel megtér, az körülbelül így tér meg. És akkor utána mi jön? Utána azt mondja, hát most már mindig így lesz, nem? Onnan be van írva, hogy kijöttem a káoszból, Istennel vagyok, most már így maradunk. És egyből ott van ez a gondolat, hogy ha hűséges vagyok, hűséges, hát ha elhagylak, elhagy, oké. És akik nem hívők, figyelj, akik sokszor esetleg gúnyolódnak, vagy kinevetnek titeket, mert keresztények vagytok, azok ugyanezt várják Istentől. Tehát lehet, hogy nem hisz Istenben, meg ez bolondság, de ugyanezt várja különben Istentől az ember is, nem? Hogy hűségesekhez legyen hűséges, a hűtlenekhez legyen hűtlen. Mert az igazság be van írva az ember szívébe, független attól, hogy valaki hívő vagy nem. És még azt is mondja, hogy te naív vagy, hogy hiszel egy ilyen Istenben, érted? Istentől ő is ezt várja el, hogy ha lenne különben, így kéne viselkednie. Tehát, hogy alapvetően ott van az, hogy ha Isten van, meg ha Istennel járunk, akkor a dolgoknak így rendben kell lennie. Hűség a hűségeshez, jóság a tiszta szívűhez. Így kell működni az életnek. És sokszor így éljük meg, hogy Isten megáldott minket. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártamba. De a közösség ezt hiszi. Izrael ezt hiszi, de én olyan helyzetbe kerültem, ezt nem tudom máshogy mutatni, csak mutatni, értitek? Azt mondja, a lábam majdnem megcsúszott. Ismeritek ezt az érzést? Amikor kimegy a lábad alól a talaj, és érzed, hogy jön az örvény, és elkezd behúzni. És abban a pillanatban, amikor megcsúszik az ember, elveszíti a kontrollt. Abban a pillanatban nem ő tartja a dolgokat kézben. És azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolatban valami történt velem, persze ezt hiszi az Isten népe, de én elcsúsztam majdnem, és ez egy visszatekintés, úgyhogy valóságosan nem azt élte meg, hogy ja, majdnem elcsúsztam, hanem abban a pillanatban azt éli meg, hogy most összeomlik minden, és összetöröm magam. És itt indul el, ami a második pont, az elbizonytalanodás, az alászállás a sötétségbe. Úgyhogy nézzük a Zsoltárnak ezt a részét, az első fele erről szól. Ez egy olyan élet, olyan imádság, ahol erről az alászállásról van szó. Egy nagyon erős történés benne, ráadásul ez benne megy végbe. Itt a szívébnek a gondolataival találkozunk, abba nyerünk betekintést. És talán érezzük, ahogy mondja, én csak ebből a képpel tudom legjobban ezt megfogalmazni, hogy elsötétül ennek az embernek a szíve. És elsötétül a látása. Mert figyelj, mindig úgy látsz, ahogy a szíved van. Ez nagyon fontos. Mindig a szíveddel látsz. Mindig a szíved állapota határozza meg, hogy valakiben például a szépet vagy a csúnyát veszed észre. Mindig a szíved állapota határozza meg, hogy egy helyzetben a reménységet látod, vagy a reménytelenséget látod. Mindig a szíved állapota határozza meg, hogy egy nyomorult embert utálsz, mert nyomorult, vagy pedig együtt érzel vele, mert nyomorult. Ez a szívedből indul ki, a látásodat, a szíved állapota határozza meg. És ezért fontos, hogy itt elsötétül ennek az embernek a szíve, és elsötétül a látása. Így beszűkül, figyeljetek erre, hogy mondja ezt, még egyszer olvasom, így ránéz azokra, akik jól élnek, és milyen hosszan mondja, figyeld, halálukig sincsenek kínjaik, kövér a testük. Ez ma azt jelenti, hogy kisportoltak és barrák, tudod, tehát... Érted? Miért írni, hogy kövér a test? Hát áldan lefogyni szeret. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. A kevésség nyakláncát hordják, az erőszak köpenyébe burkolódznak, jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek, dőfösen, az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Honnan tudná ezt Isten? Értitek? Rá van fixálódva én és ők. Látod, mire néz, és mit lát, és mire tekint? Az egész részt ez utalja, hogy én és ők. Hogy ő nekik ilyen piszok jó, nekem meg ilyen rossz. Hogy én igaz voltam, ők meg erőszakosok, és hamisak, és gonoszok. És ez a bőség, ahogy az élet minden részét kielvezik luxusnyaralásokban, és sportautókkal, és lenézik azokat, akiknek ez nincsen. Ez nem a tehetségüknek köszönhető, mondja, hanem az erőszakosságuknak és a gátlástalanságuknak, a kapcsolataiknak. És ezekre azt mondják, hogy ezek azok az emberek, azt mondják, nem ismer sem Istent, sem embert, és még az emberek is őket imádják, mert milyen nagyon jól tudnak élni. És értető, Zsoltáros csak ezt látja, mindenkinek milyen jó, és közben betölti a szívét az irigység, azt mondja, irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Amikor beborítja a szívet az irigység. Ne gondoljuk, az irigység az óvodásoknak a... Ad ide, nem adom. Az irigység az egyik legfelnőttebb bűn a szívnek a mélyén, ami a keserű irigység, ami betölti a szívét. Úgy beszél róla másján a Biblia, hogy így, mint egy növény, egy parazita növény, ami elszívja az életet a többi növénytől, felnő, kiterjesedik, mindent elborít. Ez a keserű irigység. És ebben van, elsötétül a szíve. És közben azt mondja, hogy és nem igaz, amit Isten mond, nem igaz, amit a népem Izrael hisz. Nem igaz, hogy Isten jó a hozzá hűségesekhez, és a bűnösöknek az útja semmibe vész meg, mint a pejva szétfújja őket a szél. Nem igaz, mert látom, hogy jól élnek, és engem meg csapások, meg nehézségek érnek, meg hiányaim vannak. Nem lát más, csak az ő jó áldottságukat, úgymond, a jólétüket és a saját hiányait. És azt, hogy Isten meg tök irreleváns ebben. Figyelj oda, amikor megjelenik az önsajnálat az imádságodban. Amikor imádkozol, de közben magadat sajnálod. Ez. És akkor oda jut el, hogy na jó, akkor inkább feladom ezt az egész hitet. Hát nem megy. Alászállás a sötétségbe. Ott hagyom. Nem megy. Azt mondta, azt gondoltam, hogy úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna a fiaid nemzetségét. Ez azt jelenti, hogy azért nem akar kilépni, mert ő neki még fontos az, ami a mai ember számára nem fontos, hogy mint a gyerekeim, meg a gyerekeim gyerekei mit fognak gondolni rólam, hogyha én otthagytam az Isten szövetségét. Ez nekünk nem ilyen fontos. Mi kilépünk, mi otthagyjuk az Istent. a szívünkben ott hagyjuk, vagy a lábunkkal is ott hagyjuk, meg a cselekedeteinkkel is ott hagyjuk. Amikor felnő az irigységnek ez a keserű gyökere a szívedben, akkor ide jutsz. És azt gondolod, hogy biztos, hogy nem így van, akkor azért tedd fel azt a kérdést magadnak, nem szoktál te is így gondolkodni, hogy de én hiába tartottam tisztán a szívemet. De én hiába hiszek benned. Én hiába tértem meg hozzád. Én hiába maradtam hűséges. Én hiába maradtam engedelmes. Én hiába tartottam meg az életemet tisztán. Mégsem kaptam meg ezt, mégsem jött ez, mégsem lett párom, mégsem jöttem ki a betegségből. Hiába voltam hozzád hűséges. Nem ismerős ezek a hangok. Mégis ez történt velem. Isten nem adja meg, amire vágyom. Hol van Isten? És értitek, ez ledarálja az embernek a tartását, a hitét és az elkötelezettségét. Ha ezek így élnek, ha ez így jobb, én is azon gondolkodom, hogy úgy beszélek, mint ők. Ott hagyom ezt az egészet. És közben, mert most ez egy visszatekintés a zsoltáros részéről, hogy így gondolkodtam, de amikor benne vagy, az nem ilyen, hogy úgy gondolkodtam, hogy majd itt fogom tenni, akkor valóságosan ezt érzed, hogy ezt fogom tenni, ott hagyom ezt az egészet. Ez az alászállás a sötétségben. És ez az időszak, ez az életszakasz, ez nem egy rövid imádság erejéig tart általában, hanem hetekig, hónapokig. Ez tart. És azt mondja, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Meg akartam érteni, hogy lehet, ha ez így van, az úgy van, ha én hiszek, és ők élnek jól. Hogy van ez az egész? És gyötri az agyát. Nem tudsz kikerülni belőle. Túl nehéz. Nem visz előre. És akkor elértünk a következő mozdulás, a következő mozdás kiinduló pontjáig. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. És valahogy váratlanul születik valami teljesen új látás. Harmadszor az új meggyőződés. Váratlan felemelkedés. A Zsoltár közepén egy fordulat következik be. A Zsoltárok könyve, első Zsoltár, 150. Zsoltár, középső Zsoltár, majdnem, 73, annak meg a középső verse, majdnem. Az egész imádságos élet középpontjában egy fordulat. Egy fordulat. És ennek a következménye egy újfajta látás. A helyzet itt nem változik meg. Tehát sok panaszénekben az van, hogy szabadíts meg az ellenségeimtől, vagy a betegségtől, és Isten megszabadítja. De itt nem változik meg a helyzet, mert nem arról van szó, hogy most akkor Isten egyszer csak neki adta a gazdagoknak a vagyonát, és mostantól ő lett a gazdag, azok meg szegények lettek, úgyhogy helyreállt a rend. Nem. Semmi nem változott meg a körülményekben, minden átalakult benne. Benne. Mint ha új szemüvegen keresztül látná a világot, ugyanazt a világot látja, de mintha nem ugyanaz az ember lenne. Miért? Mert kivilágosodott a szíve. Mert helyreállt benne a valóság igazi képe. Lássuk először, hogy mit lát ebben az új tapasztalatban. Azokkal a kapcsolatban, akikkel eddig csak a keserű irigység szemüvegén keresztül látott, azt mondja, bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket, el fognak pusztulni egy pillanat alatt, végük lesz, semmivé lesznek rémületékben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük. És ez nem a bosszúnak a szava, ez nem a bosszú szavai, hanem az, hogy ez tényleg ennyi, ez csak meglátja, hogy de hát mindaz, amiben ezek benne vannak, ez annyira törékeny, ez annyira könnyen elillan, és semmivé lesz. Értitek? Ahogy Jézus elmondja ezt a példázatot, amit hallottunk, emlékeztek rá, hogy azt mondja az ember magának, nagy vagyona van, sokat arat, lebontom a csűröket, mert sokkal több van, nem fél, nagyot építek, betöltöm, és de azt mondom, pihenj lelkem, élj lelkem, itt megvan a békességed, megtartottad az életedet. Hát bolond. Hát bolond, egy éjszaka alatt elkérik a lelkedet. Milyen illékony, milyen tűnékeny, milyen törékeny, amiben a biztonságát helyezi az ember. És akkor egyszer csak így meglátja ezt. Persze te most lehet, hogy azt mondod, hogy na jó, azért én látom, hogy az elit hogyan örökíti tovább a hatalmát, meg a vagyonát. Így elég öregek vagyunk, már egy Dórával szoktunk beszélni erről, hogy ilyen elit gimnáziumban jártunk valamikor, elég régen, és most már elég öregek vagyunk, hogy lássuk így a generációkat. És akik pártállami időkben elitek voltak, ott az unokák most szintén az elitben vannak. Mondhatod azt, hogy nem, így van, ezek így élnek, de... De amíg ezt erkölcsi prédikációként érkezne hozzád, addig úgy se ér semmit. Tehát ha valaki azt akarja a zsoltárosnak mondani, hogy figyelj, hidd már el, hogy ez így lesz velük, nem hiszem el. Miért? Mert be van sötétülve a szívem. Azt mondják neked, hogy hidd már el, hogy végül lesz, dehogy hiszem el, különben is jobb azért így élni, inkább élek így, értitek? De itt valami más történt. Új meggyőződés, valami új született, meglepetés, újdonság, radikálisan más, amit a többség lát. Ez egy tapasztalat. Ezt nem megmondták neki, hidd ezt, jó, ezt hiszem, az lenne a régi meggyőződés, hanem valami olyan dolog történt benne, hogy átlátja a valóságot, ahogy korábban nem látta, és meglátja, hogy mennyire törékeny az, ami ebben az életben olyan piszokul biztosnak tűnik. A második nem csak őket látja másképpen, hanem magát is másképpen látja. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, már hogy én ilyen csóró vagyok, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Tudod, hogy mondják ezt ma? Azt mondja, hogyan gondolkodhattam olyan bolond módon még egy nappal ezelőtt? El se hiszem magamról, hogy hogyan lehettem ennyire ostoba. El se hiszem magamról, hogy olyan voltam, mint egy állat. Értitek, azért ez jó kis önreflexió. Élted már át? Ha Isten valósága radikálisan belépett az életedbe, akkor pontosan tudod, hogy visszanézed, és azt mondod, hogy el sem tudom képzelni, hogy hogy lehettem ennyire vak, ennyire ostoba, ennyire kemény szívű. Megváltozott a valóság. Ami az elbizonytalanodás idején betonkemény valóságnak tűnt, az leszakad róla. Eltávolodik tőle, erejét veszti. Figyelsz? Hol van a te hiába tartottam a szívem? Miért jó a másiknak? Miért vagyok ebbe így beragadva? Miért birkózok Istennel? És ez az érzés ebben a tapasztalatban leszakad rólad, eltávolodik tőled, szabad leszel tőle, és kivilágosodik a szíved, és azt mondod, hogy nem is tudom elképzelni, hogy lehettem olyan bolond, hogy ahhoz kapaszkodtam. És harmadszor megváltozik az Istenről való képe. Te vagy az én gyönyörűségem. Mindennél több. Rajtad kívül semmim nincs a mennyben, senkim nincs a mennyben, és a földön is csak te vagy a gyönyörűségem. Megváltozott a helyzet? Nem. Megváltozott ő. Isten mindennél többet ér neki ezen a ponton. Egy mélyebb szeretet, egy mélyebb bizalom született benne. Benned gyönyörködöm, Uram, önmagadért. Téged imádlak, mert jó vagy. Te vagy az, akiben az örömömet találom meg. Te vagy az, aki megelégítesz. Te vagy velem. Te vagy az, aki vezetsz. Jobb nekem a veled való közösség, mint a téged elutasítók élvezete a gazdagságukban. Gyönyörködik Istenben. Mi történt? Végül elmentem a szentélyébe, és megértettem. Elmentem, és találkoztam Istennel a szentélyben, azaz a jelenléttel. Ez nem ugyanaz, hogy eljöttél ma a templomba, és hazamentél. Mert ha eljössz a templomba, vagy találkozol az Isten jelenlétével, vagy nem. Ez nem arról szól, hogy te megtettél valamit, és akkor sikerült máshogy látni, hanem arról szólt, hogy lehet, hogy megtettél valamit, de Isten ajándéka, Isten jelenléte betöltötte az értelmedet, betöltötte a szívedet, és betöltötte a valóságodat. Ezért, ha most ez érint téged, már most készülj arra, hogy azért fogunk imádkozni, hogy kérjük a Szentlélek erejét, hogy betöltsön téged. Hogy ez megtörténjen, mert ezt nem tudjuk megcsinálni. De Isten hűséges és jó, és meg akarja tenni. Hova hív? Hova hív ez a tapasztalat, amikor a Szentlélek leszáll, és minden megváltozik a zsoltáros életében, oda, hogy Isten jelenlétébe jöhessünk. Isten jelenlétébe. Befejezésül, ahogy mondtam, látjátok, két mozgás van az életben. Meggyőződés, alászállás a sötétségben. Majd ott... Isten kegyelme, irgalma a sötétségben ott lent valahogy kiárad, és elindul belőle a felemelkedés és a kivilágosodás. Nem tudod nem hallani ebben a mozgásban Isten mozgását felénk. Jézus Krisztusban alászáll, leszáll, a te meg az én sötétségembe. Leszáll egészen ennek a mélyéig, a kereszten, az értünk oda adott életig, a megkínzásig, a meggyalázásig, aztán a halálba, a sírba és a pokol mélységébe. Messze túl megy a mi utunkon, hogy aztán ott, a legnagyobb mélységben eléri őt az atyának a teremtő, a halálból kihívó szava, és felemelje Jézust a harmadik napon, feltámadásba, majd felvigye az atya dicsőségébe, és te vele együtt menj. És te vele együtt menj. Mert keresztjének lenni azt jelenti, ahogy mondja az apostol, hogy a mi életünk Jézussal együtt el van rejtve a mennybe. Keresztjének lenni azt jelenti, hogy mi vele együtt az atya jobbjára ültettettünk, lelki, spirituális értelemben. Ez az a jelenlét, amiben Isten hív. Úgyhogy sok helyen lehetsz ezen az úton, lehetsz az áldott, meggyőződés időszakában, és akkor visszatekinthetsz, hogy hogyan munkálkodott Isten, és felkészülhetsz, hogy fognak még jönni alászállások, de ő veled lesz. Lehetsz az alászállásban és a sötétségben, a fájdalomban, a szégyenben, a szenvedésben, és legyél ott, ha ott vagy. Ott van veled Jézus, aki alászáll, és megy szépen veled együtt. És közben tudod, hogy vége lesz. Hogy Isten határt szab a sötétségnek, Isten határt szab a démoninak, Isten határt szab a fájdalomnak, és határt szab a szenvedésnek. És aztán lehetsz az új meggyőződésben és a szabadulásban. Az első zsoltár a meggyőződésé, középen sok-sok panasz meg sírás, az utolsó zsoltár a 150. az utolsó 5 zsoltár, különben mind dicsőítés. Mert egy nap minden imádság dicsőítésé lesz. Ez az, amit Jézus megszerzett nekünk, ez a mi örökségünk, és ezért imádhatjuk őt. Amen. Itt vagyunk, Urunk, te előtted, és hívunk téged, Szentlélek Isten, hogy szállj le ránk, mert most cselekedni akarsz közöttünk. És cselekedni akarsz bennünk. Jöjj át, Szentlélek Isten, és egészen személyesen te Istennek újja érintsd meg, kinek a szívében azt a pontot, ahol erre a nagy átalakulásra van szükség, ahol te kezdeményezed az új látást. Vannak, Urunk, akik ebben az alászálló, sötétségbe alászálló időszakban nagyon-nagyon küzdenek. Hűségesen kapaszkodnak, gyötrődnek, és közben ott van a fejükben, a szívükben a gondolat, hogy jobb lenne otthagyni talán téged. És először is az Úr Jézus Krisztus nevében megtagadjuk ezt a gondolatot, amely a sátánnak a hangja, amely el akar vinni az élettől. És kérünk téged, Urunk, hogy hozd most el ezt az új látást. Hozd el a felüdülésnek, a megpihenésnek az idejét. Azok szívében, akik kimerültek ebben a kapaszkodásban, ebben a küzdelemben. Hozd el, Úr Jézus Krisztus, a vígasztalást, amely nálad van. Mutasd meg nekik a te közelségedet a sötétségben. Vedd körül az ő szívüket, Urunk, és kötözd most be vígasztaló szavaiddal, vígasztaló jelenléteddel, vígasztaló szereteteddel. Áld meg, Urunk, ezeket a testvéreinket, akik ott vannak és hűségesen ragaszkodnak, de már majdnem feladják. Látogasd meg őket most. Köszönjük a hűségüket. Imádkozunk azokért, Urunk, akik most pontosan tudják te előtted, hogy túl vannak ezen a ponton, mert elhagytak téged. Mert a szívük mélyén feladták, és azt mondták, hogy nem engedelmeskednek neked egy területen többé. És meghidegült a szívük, és lefagyott a veled való közösségük, és nem lettek sem elégedettebbek, sem boldogabbak. De most hallják, Urunk, ahogy Te visszahívod őket magadhoz. Add, Urunk, hogy kimondják a bűnbánatnak a szavát. Úr Jézus, bocsásd meg, hogy a hűtlenséget, az engedetlenséget választottam. Ránézek a Te keresztedre, elfogadom a Te bocsánatodat, újra odaadom magam Te neked, mert szolgálni akarlak, mert élni akarok veled, újból, teljes szívből és teljes erőből. Köszönjük, Urunk, hogy cselekszel, és hogy valóságosan jelen vagy, és amit most elkezdtél, azt Te végig fogod vinni, ahogy újra és újra feléd fordulunk. Imádkozunk, Urunk, a szabadulásért, az új meggyőződésért, ezért a mély belső átalakulásért. Könyörgünk magunkért, könyörgünk azért, hogyha megnehezedett a szívünk, mert minden jó, mert minden rendben van, és talán épp ezért távolodtunk el tőled. Hadd térjünk vissza hozzád, és hadd újjunk meg a veled való közösségben. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, hogy légy jelen, újra és újra add magadat, végezd a Te gyógyító, szabadító munkádat. És add, hogy ezen keresztül az evangéliumnak az ereje kiáradjon, elérje a bennünk fakadó örömből kifolyólag a körülöttünk élő emberek életét, adj bátorságot, hogy néven nevezzünk Téged helyzetekben, adj bátorságot, hogy a munkánkban, a családunkban ragaszkodjunk az igazsághoz, akkor is, ha fáj, ha éle van, ha ára van. Adj bátorságot, hogy merjük az evangéliumot megszólaltatni ebben a világban, a tetteinkkel, a jelenlétünkkel, az imádságainkkal és a szavainkkal. Imádkozunk, Urunk, így, városunkért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy újítsd meg a gyülekezeteket, hogy kizendüljön az ige. Imádkozunk azért, Urunk, hogy az evangéliumnak, a Szent Lelked munkájának egy áradása, egy folyama, egy lelki ébredés történjen közöttünk, és történjen a városunkban, és történjen az országunkban. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket, hogy mellénk állsz, és hogy komolyan veszel bennünket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.